Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Hlavai Richárd. Vendégünk ma este Mészáros József, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az elmúlt hetek egyik nyugdíjügyi vitája, ugye, hogy milyen hatással lesz vajon a nyugdíjrendszerre, hatással lesz arra az a javaslat, miszerint a nők 40 éves szolgálati idő után életkoruktól függetlenül nyugdíjba mehetnének. Az önök számításai szerint a nyugdíjkasszára milyen hatással lenne egy ilyen lépés?
Először is a jogszabály előkészítés alatt van, így módon felelősen nyilatkozni hatásokról, amíg a pontos jogszabályt nem látjuk, nem szabad, de az nyilvánvaló, hogy egyelőre ezek nem jelent olyan nagy tömeget, hogyha a nők 40 év munkaviszony után nyugdíjba mehetnek, akkor ez azért egy belátható és kalkulálható kiadást jelent, de szeretném mondani, hogy felelősen a környülállások pontos tisztázása után lehet nyilatkozni. A jogszabály előkészítés folyamatban van, mihelyest ez benyújtódik a parlamentbe, akkor nem csak joga, de kötelessége is a jogalkotónak benyújtani az ehhez szükséges hatásvizsgálatokat.
Milyen állapotban van egyébként ez a nyugdíjkassza, mert ugye hatásvizsgálatot emlegettünk, tehát milyen állapotban ma a nyugdíjkassza?
A nyugdíjkassza egyensúlyban van, de jó részt ugye itt költségvetési pótlások vannak a nyugdíjkasszában, részben a második pillér, tehát a magánnyugdíjpénztári rendszer kialakulása okán, részben különböző más nyugdíjsémák okán, így például a korengedményes és a korkedvezményes nyugdíjrendszerek okán, például a militáris testületek külön nyugdíjsémája okán.
Milyenek egyébként a belső arányai, hogyha tud erre mondani esetleg néhány számot? Tehát ugye mi a klasszikus öregségi nyugdíjnak az aránya, ugye a fegyveres testületeknek, a különböző más egyéb kedvezményeknek az aránya? Hogy néz ez most ki a mai rendszerben?
A mai rendszerben lényegében azt mondhatjuk, hogy van 3 millió ellátás, ebből durván 400 ezer korhatár alatti rokkant nyugdíj, ismerjük a rokkant nyugdíjazás problémáit, és rokkant nyugdíjnak én nagyfokú leegyszerűsítéssel nevezem a köznapi nyelven ezt. Ezen kívül ugye vannak klasszikus öregségi nyugdíjak, ezek olyan 1 millió 800 ezeret tesznek ki, vannak özvegyi ellátások, és vannak az erőszakszervezetek nyugdíjsémái.
Ezek a belső arányok mondjuk az elmúlt egy-másfél évtizedben változtak érdemben?
Változnak, ugye a lényegében a rokkantsági nyugdíj mind a korhatár alatti, mind a korbetöltött lényegében stabil 4-400 ezerként tekinthető, de az öregségi nyugdíjon belül az özvegyi nyugdíjak, tisztán özvegyi nyugdíjak aránya jellemzően csökken, míg a tisztán öregségi nyugdíjak aránya nő.
Ugye ön is említette, hogy ugye itt a második pillér, a magánnyugdíjpénztárak megjelenése ugye itt a rendszerben bizonyos állami szerepvállalást tesz szükséges. Ugye 98. január 1-től a befizetéseknek egy része magánnyugdíjpénztárakba folyik be, miközben ugye a kifizetéseket az állam állja.
Nem az állam, a nyugdíj alapállja.
Lehet azt tudni, készült arra vonatkozóan számítás, hogy az azóta eltelt években az államnál mekkora deficit vagy hiány keletkezhetett?
Igen, a nyugdíj alapban nagyon jelentős hiány keletkezik, hát nagyságrendben jelen értéken számoló évente olyan 300 milliárd forintot számolhatunk, ha ezt összeszorozzuk az elmúlt 12 esztendőre, akkor nyilvánvalóan megkapjuk ezt az összeget, tehát ez egy hatalmas summa, ha azt tekintjük, hogy mekkora az egész államháztartás hiánya, akkor ez egy nagyon tetemes összeg.
Milyen megoldási lehetőségeket lát ön, hogy hosszú távon valahogy egyensúlyba kerüljön, anélkül, hogy az államnak jelentős összeget kellene betenni ebbe a kasszába?
Nyilvánvaló, hogy az egész nyugdíjrendszert hosszabb távon újra kell gondolni, abban az értelemben is, hogy mi legyen a második pillér, tehát a magánnyugdíjpénztári rendszer szerepe, az milyen formában működjék tovább. Hasonlóan az idézőjelben tett állami rendszer, tehát az első pillér is milyen formában működjék. Mit tartunk a generációk közötti méltányos teherviselésnek, hogyan ismerjük el a gyermekvállalást, a gyermeknevelést a nyugdíjrendszeren belül. Tehát nagyon sok olyan kérdés van, ami asztalon van, szerte Európában, tehát szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem csak speciális a magyar probléma, és ezekre a problémákra belátható időn belül választ kell találnunk, amely a közmegegyezést szolgáló válasz, és amely egy a jelenleginél talán méltányosabb, a közterviselést jobban bemutató nyugdíjrendszer jelent.
Hogy ebből csak egy elemet kiragadjunk, a generáció közötti teherviselésnek ma milyen modellje működik? Hogy működik ma ez a gyakorlatban?
Ma ugye a nyugdíjrendszer nem ismeri el a gyermekvállalást, mint a közérdekében tett felelős tevékenységet. Tehát nézzünk két különböző életpályát. Tekintsünk egy hölgyet, aki mondjuk felsőoktatásban végzett, és gyermektelen, és végig egy szép karriert fut be. Ugye ő neki a várományai, hiszen magas jövedelme van, nagyon jelentősek, tehát ha idézőjelben téve magas nyugdíja fog nyugdíjba menni. Tekintsük egy másik hölgyet, aki hasonlóan mondjuk a szomszédpadban ült a felsőoktatás padsoraiban, mint az előző hölgy, és ő mondjuk fölnevel 2-3, nehogy Isten 4 gyermeket, akkor ő nyilvánvalóan egy egész más munkaerőpiaci karriert fog befutni, ezért a nyugdíjvárományai léptékekkel lesznek alacsonyabbak, mint az előző hölgyé, vagy éppen egy férfiújé, miközben ő végzi a leghasznosabb tevékenységet a nyugdíjrendszer számára, hiszen járulékfizetőket nevel föl, ami a nyugdíjrendszer motorja. Tehát míg azt, aki a közérdekében tesz, a rendszer megbünteti, azt, aki a közérdekében tesz ugyan féloldalasan, hiszen befizet, de gyermeket nem nevel, azt a rendszer egyértelműen megjutalmazza.
Milyen ellentmondásokat lát még, hogyha most csak a generáció közötti teherviselést nézzük a nyugdíjrendszerben, a jelenlegi nyugdíjrendszerben?
Én úgy ítélem meg, és ezt nem csak én, hanem szerte Európában, hogy a fiatal generációk egyre nagyobb terhet kénytelenek viselni a nyugdíjrendszeren belül, részben a demográfiai problémák, részben, hála jó Istennek, a megnövekedett várható élettartam miatt.
Visszatérve még a 97-ben, 98 januárjától indult nyugdíjreforma, ugye a második pillér bevezetésére, ugye ez a reform különböző módokon más európai országokban is nagyjából ezekben az időkben indult el. Az átállásnak a nyilvánvaló költségeinek a viselésére, vagy az elszámolására milyen megoldások voltak máshol? Van erre valami egységes gyakorlat?
Nincs egységes gyakorlat, hiszen maguk a nyugdíjrendszerek sem egységesek Európában. Ugye ez nem, erre nem vonatkozik a közösségi szabályozás. Ugyan a Lisszaboni program egy ajánláscsomagot, illetve a zöld könyv egy újabb ajánláscsomagot fogalmaz meg, de ezek nem mások, mint ajánlások. Gondoljuk meg, hogy a klasszikus társadalombiztosítás két modellje, a Beveridge-i, illetve a Bismarck-i rendszer az Európai Unió keretein belül él, tehát még Angliában mondjuk Beveridge-i rendszer van, azaz állampolgári jogon járó alapellátás egy minimális összeg, ugye a Bismarck-i rendszer, ugye ami a német hagyományt tükrözi, illetve bizonyos értelemben a skandinávot is, ott pedig ugye egy befizetéssel megalapozott társadalombiztosítási rendszer működik. Ugye a kettő elég távol van egymástól, ugyan napjainkban megfigyelhetünk egy közeledési tendenciát, de attól függetlenül ez logikájában két teljesen különböző rendszer. Éppen ezért ugye a fedezett rendszerek megjelenése az különbözőképpen történt szerte Európában. Volt, ahol eleve, mint például Hollandiában az ellátás zömét fedezett rendszerek adták mindig is. Tehát, hogy csak egy nagyon vékony állampolgári nyugdíj van, és afölött vannak ezek a fedezett rendszerek, míg mondjuk Németországban a klasszikusan kialakult Bismarck rendszer egy fedezett rendszer volt, azaz a befizetéseket felhalmozták, csak ezt előbb az első, aztán majd a második világháború elsöpörte, és most kezdenek bevezetni egy viszonylag vékony fedezett rendszert. Tehát erre azt gondolom, hogy általában szabályok nincsenek. Ugye Svédországban ott is bevezettek talán egy picit vastagabb fedezett rendszert, mint a német rendszer, de szeretném azt hangsúlyozni, Svédországban voltak olyan időszakok, amikor költségvetési szuficit volt, tehát lényegében szuficitet kellően előrelátóan forgatták bele ebbe a fedezett rendszerbe, illetve a svéd nyugdíjrendszernek nagyon jelentős tartalékai voltak, úgynevezett demográfiai tartalékok, amelyek szintén megkönnyítették az átállást. Ugye Magyarországon ismerik a költségvetés helyzetét ugye az utóbbi 20 évben. Egyfelől, másfelől a szocializmus örökségeként a nyugdíjrendszernek nemhogy tartalékai nem voltak, hanem semmilyen vagyona sem volt.
Milyen lehetőséget, vagy milyen lépéseket tartana szükségesnek ahhoz, hogy a nyugdíjrendszernek ez az egyensúlya egyrészt fenntartható legyen, másrészt valamiféle mozgásteret lehessen ahhoz nyerni, hogy, hogy azok az igazságtalanságok, vagy azok a feszültségek, amelyek például a generációk között, vagy a teherviselés, közös teherviselés szempontjából megvannak, ezek megoldhatók legyenek. Tehát van erre valamilyen megoldás?
Én azt gondolom, hogy ugye világos szabályokat kell alkotni, hogy aki egy intézményért, a közösségért tesz, az megjutalmazódik, aki pedig nem tesz, az ne legyen potyautas. Persze, hogy ezek pontosan mit jelentenek, ebben szerintem egy nagyon jelentős vitát kell kialakítani a közvéleményben, éppen azért, hogy konszenzusok alakuljanak ki. Hiszen ugye nem világos az a közösség számára, hogy hogyan is működik a nyugdíjrendszer, illetve kinek mi jár ebből. Ebben megítélésem szerint egy konszenzus kell kialakítani, hiszen a nyugdíjrendszer bizonyos értelemben egy társadalmi értékvilágot visszatükröző intézményrendszer, mint a legtöbb intézményrendszer, ugye éppen minden volt az oktatás ügyben egy vita arról, hogy szabad-e az elemi iskolába osztályozni, vagy nem. Ugye ez egy értékvilágot tükröz, hogy én osztályozok, vagy nem osztályozok, és hasonlóan, ahogy az oktatás ügyben szükséges a tanárok, a gyerekek és leginkább a szülők között egy konszenzust kialakítani, hasonlóan a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban is fontos az, hogy egy konszenzus alakuljon ki, mert akkor joggal várhatjuk el a felelős polgároktól, hogy részt vesznek az intézmény fennmaradásában, fenntartásában.
Ön egyébként megfelelően átláthatónak tartja a jelenlegi nyugdíjrendszert ahhoz, hogy ha mondjuk elindul egy ilyen társadalmi vita arról, hogy nézzen ki majd a jövő nyugdíjrendszerre, akkor az állampolgárok felelősen és reálisan tudják értékelni a különböző javaslatokat?
Nem. Én ebben azt gondolom, hogy van a jelenlegi jogszabályi keretek között is van a nyugdíjbiztosítónak adóssága és súlyos feladatai, és megítélésem szerint a jogalkotónak az intézményrendszer átalakításában is szükséges olyan lépéseket megtenni, amelyek sokkal transzparensebbé teszik az emberek számára, hogy miből és hogyan fog keletkezni a nyugdíjuk.
Például milyen lépéseket tart szükségesnek ennek érdekében?
Például olyan lépéseket, hogy az egyes állampolgár tisztában legyen avval, hogy milyen szabályok mentén állapítják meg az ő nyugdíját, hiszen a jelenlegi nyugdíj megállapítási szabályokban egy felsőfokú végzettségű ember is időnként eltéved. Másfelől világosra kell tenni, hogy mekkora is valakinek a nyugdíjvárománya, tehát milyen befizetéseket teljesített eddig az életpályáján, ezt meg tudja nézni, erről kapjon egy értesítést, azt tudja ellenőrizni, tudja azt ellenőrizni, hogy a munkáltatója fegyelmezetten befizette az ő utána lévő kötelezettségeit, azt rendesen lekönyvelték-e, rendben nyilvántartják-e, és majdan ebből hogyan fogják az ő nyugdíját kalkulálni. Hasonlóan egyéb nyugdíjfajtáknál is, hogy milyen alapon számolják majd az özvegyi nyugdíjat, milyen alapon és miért kapnak egyesek viszonylag korán korkedvezményes nyugdíjat. Ugye, ha emlékszünk, hogy a bulvárlapok címoldalán szerepelt az, hogy egy színész 42 éves korában nyugdíjba ment, és az a színész azt állította, egyfelől nagyon alacsony nyugdíj, és ez nagyon szomorú, másfelől legalább nem kell TB járulékot fizetni, de szeretném hangsúlyozni, hogy 43 éves korában ment az illető úriember nyugdíjba, hát ami szerintem a közvélekedés szerint gyalázat, én kormánytisztviselő vagyok, tehát sem okom, sem jogom ezt bírálni, de azt gondolom, hogy ez a józanésszel ellentétes. És hasonlóan számos példát lehet mondani, amikor szintén a bulvárlapok idéznek egy-két közéleti szereplőt, idézőjelbe téve médiasztát, hogy milyen alacsony a nyugdíjuk, de azt a bulvárlapok nem teszik fel azt az egyszerű kérdést, hogy hány évig és mekkora összeget fizetett be az illető úriember vagy hölgy.
Ugye azt mondta, hogy a nyugdíjba vonuláskor a nyugdíjszámításnak a modellét azt ugye legalább két diploma kell hozzá, hogy valaki megértse. Ez a szabályozás révén egyszerűsíthető, vagy ma az egész rendszer olyan, hogy csak egy ilyen bonyolult képlet alapján lehet meghatározni?
A jelenlegi nyugdíj megállapítási szabály egy viszonylag bonyolult képlet. A jogalkotó nyilvánvalóan tudna más típusú képletet is kalkulálni. Itt ugye különböző fajta képletek lehetségesek. Mondom még egyszer, az egy nagyon fontos szempont, hogy mindenki számára világos, átláthatóan működő rendszer legyen, hogy mindenki tudja azt, hogy ha idén ennyit fizetek, jövőre még ennyit, és aztán meg ennyit, akkor körülbelül mit fogok kapni. Tehát, hogy egy egyértelmű tartozik és követel elszámolás legyen.
Ez az egyéni számla, amiről beszélünk?
Ez nem feltétlenül egyéni számla, ez csak egy precíz nyilvántartás. Ugye az egyéni számla ennél bonyolultabb, mert hiszen ott pénzeket tartunk nyilván valódi pénzeket, és akkor már ott fölvetődik a várományi kamatozása, tehát egy csomó más kérdés is. Egyelőre a precíz egyéni nyilván mindenki számára áttekinthető és betekinthető egyéni nyilvántartásról beszélünk, és ha a jogalkotó úgy dönt, hogy ezt az egyéni nyilvántartást fejlesz-e a nyugdíjágazat egyéni számlává, akkor nyilvánvalóan, hogy ez meg tud történni.
Ma a rendszer nem tudja ezt, tehát akár informatikai, akár adminisztratív oldalon, tehát hogy mondjuk ön vagy én, vagy bármelyik hallgatónk elmegy a nyugdíjbiztosítási főigazgatósághoz, akkor nem tudják azt neki megmondani? Kerek perec, hogy az elmúlt mondjuk 20 évben, ledolgozott évben ennyit és annyit fizetett be?
Ezt meg tudják mondani, ha valakinek viszonylag stabil az életpályája, és a munkáltatói fegyelmezettek voltak. Ha viszonylag kevés és stabil volt az életpályája, és a munkáltatói nem voltak fegyelmezettek, vagy éppen a szürke zónában tevékenykedtek, akkor erre vonatkozóan már sokkal nehezebb az adatszolgáltatás. Tehát azt mondhatom, hogy főszabályként ezt meg tudják mondani, feltéve, ha az életpálya egy viszonylag stabil, és olyan munkáltatóknál dolgozott az illető, akik fegyelmezetten jelentették adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségüknek eleget tettek.
Mi a tapasztalatok egyébként, hogy a most aktív, de mondjuk nyugállomány előtt álló, mondjuk öregségi nyugállomány előtt álló munkavállalóknak mekkora része az, akinél rendezett az életpálya, és arányaiban különösebb bonyodalom nélkül tudják igazolni a szükséges szolgálati időt, és ki tudják számolni a nyugdíjukat?
Ez úgy nagyságrendben egy olyan 75-80%-ra tehető a rendezett életpálya, és a maradéknál ott hosszabb időt vesz igénybe.
Vannak olyan
életpálya tisztázása.
Vannak olyan tipikus ágazatok, ahol a hosszabb időre van szükség?
Ugye nyilvánvalóan ott, akinek nagyon töredezett a munkaerőpiaci karrierje, tehát alkalmi munkás volt, esetleg rövid időn keresztül bejelentették, akkor megint munkanélkülivé vált, tehát akinek töredezett az életpályája.
Beszéltünk már ugye nyugdíjakról, összegekről is beszéltünk. Mi ma Magyarországon az átlag nyugdíj?
Hát ugye itt mire vonatkozik az átlag nyugdíj, ugye ez a kérdés. Azt mondhatjuk, hogy főszabályként ez olyan 87 ezer forint, de szeretném hangsúlyozni, hogy ugye az átlag nyugdíj lehet átlagos öregségi nyugdíj, tehát főállátás szerint veszük, akkor lehet átlagos kapott összeg, amiben gyakran az özvegyi nyugdíj is beletartozik. Ugye lehet átlagos a rokkantsági nyugdíjról beszélni, tehát nagyon sokfajta ellátástípusról beszélünk, amelyek nagyon különbözőek lehetnek, tehát ha képezünk ebből egy szummát, és azt elosztjuk az ellátások számával, akkor nagyon könnyen megtéveszthető számot kapunk.
Ugye megjelent nemrégiben egy számsor különböző helyeken, ugye 600 ezer forint feletti nyugdíjak is ismertek, legalábbis a közelmúltban napvilágot látott egy táblázat, aminek a forrása a főigazgatóság volt. Ugye 9 olyan magánszemélyt lehet tudni, akik 450 ezer forint feletti ellátást kapnak. Kik ők?
Hosszú akadémiai pályafutást lezáró emberek, akik jellemzően 75 éves koruk után mentek nyugdíjba. Ugye a nyugdíjrendszer irányadó korhatára akkoriban még 60 év volt, tehát ők 15 évig tovább dolgoztak, nem állapították meg a nyugdíjukat, így módon ők, megjegyzem, rosszul jártak, mert jobban jártak volna, akkor már fölveszik ezt a pénzt. Tehát egy reményeink szerint ugyan nem rövid, de egy viszonylag rövid nyugdíjas pálya előtt állnak, hiszen valaki 75-76 éves korában megy nyugdíjba, akkor azért nagy valószínűséggel nem lesz hosszú boldog nyugdíjas időszaka, bár én kívánom ezeknek az uraknak és hölgyeknek, hogy hosszú nyugdíjas időszak legyen. Ugye, hogy mi mennyi, ugye ezen mindig megtévesztő szokott lenni. Azt mondhatjuk, hogy 250 ezer forint nyugdíj fölött 9 ezer ember kap ma Magyarországon. Ha azt mondjuk, hogy 250 és 350 ezer forint közötti intervallumot tekintjük, akkor mondhatjuk azt, hogy olyan 7500 ember kap nyugdíjat. Ennek a 7500 embernek a 63-64%-a a szolgálati nyugdíjból ment nyugdíjba, tehát vagy a rendőrségnél, vagy a katonaságnál, vagy egyéb fegyveres testületnél szolgált, és egy viszonylag rövid karrier után zömmel 42-43 éves korában ment ekkor összeggel nyugdíjba.
Hogy ezek az arányok hogy nézzenek ki? Egyrészt a különböző ellátásoknak a belső arányai, amiről szintén beszéltünk a beszélgetéssel, illetve az összegek. Ez ön szerint mennyire lehet szakmai, közgazdasági kérdés, tehát hogy mi éppen a teherviselő képessége a kasszának, illetve mennyire lehet egy társadalom politikai kérdés, hogy a társadalom milyen rendszert szeretne?
A kérdés összetett. Ugye a magyar társadalom biztosítás, legalábbis az 1991-es országgyűlési határozat úgy fogalmaz, hogy egyszerre tartalmaz biztosítási és szolidaritási elemeket. Itt ugye az a kérdés, hogy hogyan keverjük a kettőt össze. Ugye a biztosítási elemek alapján, ugye kinek-kinek a várománya alapján alapítanak meg egy nyugdíjat, ami biztosítás matematikai korrekt módon, ami bizonyos esetekben nagyon alacsony is lehet. Ugye erre szolgál jelenleg a minimál nyugdíj intézménye, hogy nagyon extrémen alacsony ellátásokat ne lehessen megállapítani. Tehát az, hogy mit tekintünk méltányos kevercsének a biztosításnak és a szolidaritásnak, ez szerintem egy társadalmi vita kérdése kell, hogy legyen, vagy hogy egyáltalán egy intézményben keverjük ezt össze. A világ számos országában ugye ez két különböző intézmény, vannak úgynevezett állampolgári sémák, vagy szociális segélyező sémák időskorúak számára, és van a nyugdíjbiztosítás, mint biztosítás. És tehát két külön sémában működtetik. Ez szerintem, mondom még egyszer, szintén egy olyan kérdés, amiben a társadalomnak konszenzust kell kialakítania.
Mészáros József, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is.